Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna újabb csapást mért a Barátság kőolajvezetékre. Az oroszországi Tambov térségében végrehajtott robbantást távolról indították és gyújtóanyagokkal erősítették fel, közölt az Ukrinform ukrán híroldal. A vezeték ellen ez már az 5. támadás, miközben a Barátság déli ága Magyarország, Szlovákia és Csehország számára is kulcsfontosságú. Magyarország kőolajellátása biztonságban van, írta Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök közölte, hogy egyeztetett a MOL olajtársaság vezetőivel. Felszólítjuk Ukrajnát, hogy szüntesse be Magyarország energiabiztonságának támadását, különös tekintettel arra, hogy az ukrán energiaimport egy jelentős része hazánkból érkezik jelenleg oda, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg az orosz energiaügyi miniszter helyettessel egyeztetett a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokról. Magyarország megtámadja majd az orosz energiaimportot ellehetetlenítő RePowerEU rendeletet az Európai Bíróságon, a nemzeti kormány harcolni fog Brüsszel energiaáremelési diktátuma ellen, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, az Európai Unió ezen jogszabály tervezete betiltana az orosz földgáz és kőolaj behozatalát a tagállamok számára 2026-tól, illetve 27-től. Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig nem küldik a magyarok pénzét Ukrajnába, hazánk így a fegyverszállításokat koordináló NATO mechanizmusban sem vesz részt, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben a NATO külügyi tanácsát követően. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a szövetségnek az európai háborús fősodorhoz tartozó tagállamai nem akarnak békét. Az orosz elnök tanácsadója szerint kedvezően hatottak az orosz hadsereg ukrajnai harci sikerei a Kremlben lezajlott orosz-amerikai tárgyalásokra. Jurij Uszakov megismételte, a felek megállapodtak abban, hogy nem hozzák nyilvánosságra a részleteket, mert a tárgyalások zárt körben zajlottak. Ukrajna pénzügyi ellenálló képességének megerősítése érdekében az Európai Bizottság uniós hitelfelvételt és a befagyasztott orosz vagyon felszabadításából származó jóvátételi hitel folyósítását javasolja a háborúban álló ország 2026-27-es finanszírozási szükségleteinek biztosítására, jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elmondása szerint a közös hitelfelvétel az EU 7 éves költségvetésén alapulna. Orbán Viktor munkalátogatás keretében fogadta Budapesten Ilija Bolojánt, Románia miniszterelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyalás legfontosabb témája a magyar-román energetikai kapcsolatok megerősítése volt. A visegrádi csoport együttműködése ma is a közép-európai stabilitás egyik legfontosabb pillére, mondta a köztársasági elnök, miután megbeszélést folytatott a visegrádi négyek államfőivel Esztergomban. Sólyog Tamás emlékeztetett, történelmünk során sokszor megtapasztaltuk, hogy sorsunk összekapcsolódik, és ma is közös kihívásokkal nézünk szembe, gazdasági, biztonsági, technológiai és társadalmi területeken egyaránt. Az egyeztetés kiemelt témája volt a V4-es régió versenyképességének javítása. A CATL Debrecen fontos mérföldkőhöz érkezik, az akkumulátorcellák gyártása 2026 első hónapjaiban elindul a zöldmezős beruházással megvalósított új üzemben. A gyár építése befejeződött, az ipar 4.0 gyártósorok telepítése megtörtént, és megkezdődtek a gyár körüli zöldítési munkálatok is, jelentette be a kínai gyökerű cég. Komplett egészségügyi rekonstrukció zajlik, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, 91 kórházat, 54 rendelőintézetet és 107 mentőállomást újítottak fel, és Budapesten is 13 kórházat fejlesztettek. Ennek részeként újulhatott meg a zuglói Mazsihisz Szeretett Kórház, tette hozzá a kormányfő a felújított intézmény átadásán. Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa mindannyiunké, közölte a Facebookon Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd a kormány megteszi. Békesség van, írta a miniszterelnök. Előzőleg a 9. kerületi polgármester Baranyi Krisztina ment oda a kormányfőhöz a téma okán. Már az 50 milliárd forintot is meghaladja az energetikai otthonfelújítási programra beérkezett igénylések összege, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A 2007 előtt épült családi házak korszerűsítését támogató pályázat október közepe óta már még kedvezőbb feltételekkel érhető el, tudatta a tárca. Végül az időjárásról. Nagyrészt borult lesz az ég a folytatásban is, párás helyenként ködös a levegő, inkább csak a keleti tájakon süthet ki a nap. Szitálás előfordulhat, a szél gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben 8-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bakos Réka grafikussal, életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Nagy meglepődéssel fogadtad a megkeresésemet, mert hogy nem olyan egyszerű a saját életünkről beszélni. Mi futott végig a fejedben, amikor először megkerestelek ezzel, és amikor azt kértem, hogy beszélgessünk. Te már voltál podcast vendég is, ugye?
Igen, nemrég kerestek meg, és hát én már a podcast megkeresésnél sem teljesen értettem, hogy miért pont velem akarnak megcsinálni egy podcastot. Igazából én azt gondolom, hogy így lavírozok a saját kis életvízemen, és így próbálok túlélni, és nem gondolom, hogy ez így kimagasló lenne egyébként a magyar átlag életvitelben. Nem éppen gondolom, hogy én egy extra dolgot képviselnék a személyemben, de akkor lássunk neki hátha.
Hát dehogy nem, ugyanis hogyha egy kicsit részletesebben majd most bemutatod az életedet, akkor azért abból kiderül, hogy több mindennel foglalkoztál, és foglalkozol most is. Ugye te nem törzsgyökeres egri vagy, viszont már pár éve itt élsz, és most Felső-Tárkányban dolgozol egy kávézóban. Na de mi volt ezelőtt? Hogyan indult a te pályád, és egyáltalán honnan indítanál, ha most meg kéne mutatni magad?
Én Pesten születtem, én ott is éltem 13 éves koromig, ahol aztán utána elköltöztünk Ráckevére, és aztán nyilván mindenhova kevert az élet. 16 éves koromtól fogva dolgoztam már iskola mellett. Hát először mindenféle, tehát tényleg ilyen apró, mindenféle jellegű munkáim voltak. Amik ilyen nagyobb lépések voltak, vagy ilyen nagyobb klikkek, ugye ez egy cukrászipari munka volt az egyik, amit ugye majdnem 9 évig csináltam. Aztán utána a szakmámban is elég sokat dolgoztam, ugye én egyébként textiltervező grafikus vagyok, végzettség szerint. Bár én a grafikus jelzőt azt jobban szeretem, mert ez az irány az, amit aztán a gyakorlatban én tovább alkalmaztam. Aztán tényleg minden felé sodrott az élet, és végül aztán ugye Egerbe költöztem, és aztán itt kezdtem el a régészekkel együtt dolgozni. A vicc és a sors fura fintora, hogy én már egy részüket ismertem, mert tinédzserkori hobbim volt az életmód rekonstrukció.
Ez mit jelent?
Ez kérlek szépen, ez azt akarja, hogy egy baráti csoportot képzelj el, nemzetközi kapcsolatokkal és minden egyebbel, akik összedolgoznak a régészekkel, hogy a leleteket a gyakorlatban kipróbálhassák, és gyakorlatilag beépítsék az oktatásba. Ehhez van egy csoport, ezek az életmódrekonstrukcióval foglalkozó emberek, akik kipróbálják, hogy a valós körülmények között ezek a tárgyak hogy viselkednek, hogy kopnak, hogy tényleg a gyakorlati használatban milyen funkciókat látnak el. És én nagyon, nagyon sokáig az őskultúra alapítványnak voltam ugye a tagja, sőt, tehát igazából a mai napig tagja vagyok, mert hát végül is ez egy ilyen nagyobb család. És én úgy ismertem ugye a régészeket, mivel hogy ugye együtt dolgoztunk, és már nem ismeretlenül jöttem bele ebbe a munkába. Digitalizáló grafikus vagyok náluk, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden grafikai munka, amit a régész kéne elvégezzen, azt én végzem el. Egy régész a szakmájához ért, és ahhoz ért 100%-osan. De elvárják tőle, hogy a dokumentációk olyan dolgokat tartalmazzanak, amikhez kell neki egy grafikus. És ekkor jövök én a képbe. Tehát gyakorlatilag segítem az ő munkájukat, akár tárgyrajzzal, akár ugye az ásatási rajzokkal, minden egyéb, ami a dokumentációhoz szükséges. És ez egy ilyen oda-vissza dolog volt, hiszen ők örültek neki, hogy én ugye segítettem őket. Én örültem a helyzetnek, mert egy olyan munkahelyem volt, amit ugye nyilván kedveltem is csinálni, Ráadásul ugye nem kellett túlmagyarázzanak nekem dolgokat, mert nem csak a grafikai vonalon tudtam megállni a helyemet, hanem úgy a történelmi viseletek és mi egyéb szférájában én azért ráláttam erre. Tehát nekem elég volt félszavakból mondani valamit, hogy megértsem, hogy mit akarnak viszont látni.
De hát azért ez már gyerekkorodtól jött. Gondolom azért volt egy történelem iránti érdeklődés erősen, amit már be tudtál építeni később.
De nyilván, mivel 90-es gyerek vagyok, ezért azt gondolom, hogy minden 90-es gyerek valahol régész akart lenni, de amivel még szoktunk viccelni, tengerbiológus, és azt gondolom, hogy ezek a dolgok eredendően vonzottak. Nagyon klassz, régész baráti társasággal képesek voltunk feldolgozni egy csomó anyagot, mint például meg kell említsem, hogy a Zajor Saját, ő például ismert ebben a szakmában, és ezen a vonalon eléggé nagy névnek számít. Vele is tök sokat dolgoztunk, és tök sokat agyaltunk együtt, mert nyilván egy történész és egy régész másképp lát dolgokat át, mint mondjuk valaki, aki a másik vízről evez, és ez így tök jó, hogy így össze tudtuk hangolni. Nagyon érdekes, Heves megyének a leletanyaga szerintem páratlan. A szomorú az, hogy erre nagyon kevés lehetőség adódik, hogy ezt valóban a múzeum, mint intézmény megmutathassa. Uh-huh. Ez nyilván anyagi a kérdése. Maga a Heves megyei leletanyag az olyan gazdag, és olyan elemeket tartalmaz, amik szerintem tényleg nem csak a szakmán belüliek számára érdekes, hanem akár a teljes laikus közönség számára is teljesen érdekfeszítő lehet. Ha egy ilyen kiállítás, vagy egy ilyen publikáció felmerül, akkor nyilván én vagyok az a személy, aki egy kicsit a kettő között van. Tehát én vagyok a valójában az a személy, aki a laikust és a szakembert valamilyen szinten összepróbálja kötni. Nyilván én nekem olyan szemmel kell néznem, mondjuk kapok mondjuk egy ruhaleletet, vagy kapok egy viseleti elemet, egy díszt, egy ékszet, bármit. Nekem ezt úgy kell szemléltessem, hogy a laikus ember, hogyha ezt meglátja, akkor egy átfogó kép kerüljön az agyába róla. Egy ruhakapcsot, ha kirakunk, akkor egy vendég számára, aki arra jön mondjuk a kiállításban megnézni, akkor jó, hogy szép ruhakapocs, oké. De hogy ez a gyakorlatban hogy néz ki, vagy hogy nézhetett ki, vagy esetleg személyessé tenni, hogy mondjuk egy emberen az hogy néz ki, milyen szerepet vagy funkciót tölthetett be, ezt szemléltetni, ez igazából az én dolgom lenne.
Tehát ez az, ha jól értem, hogy amikor látjuk a szöveg vitrinekben például az ékszereket, és mellé van téve egy kis lap, amin ott van egy rajz, akkor gyakorlatilag ez a te munkád.
Igen. Vagy esetleg, hogyha rekonstrukciós rajzok kerülnek elő. Tehát aha, mondjuk adva van ugye mondjuk egy sír, és annak kéne egy rekonstrukciós rajz, hogy ezt elképzeljük, hogy ez hogy nézhetett ki az illető, vagy milyen viseleti elemei lehettek a síron belül, az is ugye az én munkám. És ez persze a régészekkel egy ilyen, nyilván ők adják a szakmai hátterét, én megadom a vizuális részét, hogy minél nyilván abszolút hülyen a tárgyhoz, meg az eredetiségéhez bemutathassuk, megpróbáljuk ugye ezt a kettőt összeereszteni.
Ez a történelmi viselet, erről most eszembe jutott, nem tudom, mennyire beszélsz róla majd szívesen vagy nem szívesen, de úgy tudom, hogy nektek az esküvőtök is a most már sajnos volt pároddal ilyen történelmi viseletben bonyolodott le. Láttam képeket, és egy fantasztikus.
Igen, egy 11. századi bizánci viselet volt rajta. Kézzel készült, tehát azt teljesen én csináltam, egy évben volt rá. Kézzel van hímezve, meg kézzel van varva az egész. Annak idején volt egy tanárom, ő volt a viselettörténet tanárom, és ő mondta, hogy van ismerettsége, hogy ő szeretné, hogyha elindulnék ezen a pályán. És mondtam neki, hogy hát ez nagyon gyönyörű, és szép, és csak egyszer finanszírozni nem tudnám, és soha nem tudtam ilyen jellegű dolgokat finanszírozni, mindig megpróbáltam a jéghátán élni, és ez akkor sem volt másképp, úgyhogy én ebben nem tudtam tovább mozogni. De nem is baj igazából.
Erről még beszélünk majd meg az útkeresésről, ami nagyon sok mindenkit érint. Én azt gondolom, most főleg erről a generációról beszélünk majd, hiszen te édesanyja is vagy, ebből a szemszögből is tudod látni. De most még térjünk vissza oda, hogy grafikusság. Van egy csapat, akikkel együtt dolgoztok, Violence Comic. Ilyen néven vagytok ti, illetve van egy történet, amit képregénybe öntötök. Hogy jött ez egyáltalán az életedbe?
Ezt a képregényt 5 éve készítjük, jövőre lesz 6. jövő év elején. Ez nagyon érdekes. Ezt akkor kezdtem el csinálni, amikor az derült ki, hogy nem lehet gyerekem. És nagyon kattogott az agyam, én mindig szerettem volna, és így azt gondoltam, hogy valamivel le kéne foglaljam az agyamat. És ez a történet már nagyon régóta volt bennem, én eleve nagyon szerettem mindig is rajzolni, nagyon szerettem mindig is meséket, meg történeteket kitalálni, és ez a történet már nagyon régóta meg volt. És a barátnőm unszolására vágtam bele végül, és kezdtem el a Violence komikot elkészíteni. Egyedül, leülve elkezdtem rajzolgatni. Gyakorlatilag ezzel vettem le az agyamat arról, hogy ne ezen kattogjak. Egyfajta terápiaként indult. És aztán ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugyanis amikor elkezdtem rajzolni, és kiadtam az első három részt, így megtalálgattak az emberek, így a baráti körből is jöttek, hogy akkor tök szívesen segítenének benne, és akkor így nem teljesen értettem, hogy én miért vonzom ezzel oda az embereket. Volt, hogy ismeretlenül kerestek meg, hogy akkor én meg csinálnék nektek egy weboldalt, és akkor így álltam, és néztem, hogy nem tudom teljesen értelmezni, hogy mi történik körülöttem. De akkor gyere te is!
Valamit az élet, és a sors adta ezt a kezedbe, hogy na akkor ezzel most már kezdened kell valamit, ha megcsillogtad.
Igen, és nagyon belendültünk, és nagyon elkezdtük csinálni, és akkor lettünk egy csapat ezekkel az emberekkel, és nagyon-nagyon-nagyon sokat is köszönhetek nekik, nagyon sokat segítettek. És aztán, amikor belendült, akkor aztán kiterült, hogy babát várok. És hát nyilván, mint mindenkinek az idő fogalma, az itt teljesen átszerveződött az életemben, és hát azóta is nyilván próbálom a mérleg nyelvét valahogy beállítani, mert igazából szeretem ezt csinálni, és szeretném is folytatni, és fogom is, és csinálom is, csak hát nyilván nekem is 24 órából áll az egy nap.
Miről szól ez a történet pontosan? Ki a főszereplő, és milyen egyéb szereplők vannak, és mi volt egyáltalán ezzel a cél, hogy ezt a történetet így az emberek elé tárd?
A történet szerint a főszereplő fiú egy új-zélandi srác, Kellen Lance, Nata. Ő egy olyan srác, akit maorik fogadtak örökbe. Egy másik országba kell kényszerüljön, ez a történetben még nem derült ki, hogy miért, úgyhogy nem is akarom leszpoilerezni azoknak, akik esetleg olvassák. Viszont ebben a másik országban ő nappal grafikusként dolgozik, éjjel pedig pluszbér kiegészítésként, olyan családon belüli erőszakok és egyéb elég kényes ügyekhez megy ki, amikor már nem elég a szép szó, amikor már nem elég az, hogy valamit finoman oldjunk, meg esetleg a bürokrácia nem engedi megoldani a problémákat. Gyakorlatilag ez egy nagyon kényes téma, és én azért kezdtem el ezen a vonalon ezt a történetet kibontakoztatni, mert nagyon sok olyan emberrel találkoztam az életem során, akik ezt így a való életben megtapasztalták. És amik történetek elhangzanak benne, a személyes történeti részek, azok mind egyébként valós elemek. Ezeket különböző emberek osztották meg velem, akiknek egyébként tényleg a bizalmukat ezúton is nagyon köszönöm. És ezeket próbáltam átdolgozni és átadni. Igazából a történet átmegy utána egy krimibe, egy félig meddig való krimibe, meg nyilván egyfajta balanszként a mindennapi életbe is bele-bele kóstol.
Mintha egy szuperhős lenne ő, ugye, a főszereplő, ha jól értem, aki megvéd ezeket az embereket, családokat, akiket valamilyen sérelem ér.
Igen, bár ugye a szuperhős műfajt nem súrolom, mert ugye ő egy mindennapi srác, tehát ő ugyanúgy sérülékeny, neki ugyanúgy van vesztenivalója, őt ugyanúgy befolyásolják a dolgok, amint ugye az a történetben is, én erre például nagyon kényesen ügyeltem, hogy a történetben is világosan látszódjon az, hogy igenis van effektje annak, amilyen hatások érik őt. Amikkel ő találkozik, amiket ő lát, amiket ő hall, annak van hatása rá. És pszichésen ez megváltoztatja az embert. És ezt külön ki is hangsúlyozom egyébként a történetben végig. Maga a sztori egyre nehezebb, egyre komplikáltabb a kezd válni, és a karakterek benne is egyre több mindennel kell, hogy szembenézzenek. És ezáltal egyébként változnak is benne. Úgyhogy ennek mentén próbáltam ezt meglovagolni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Bakos Réka grafikussal életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetünk.
Ma mennyire jellemző, hogy a gyerekek, vagy a felnőttek adott esetben képregényt olvasnak? Mert ugye ez régebben azért jellemző volt szerintem, hogy fogtál egy magazint, egy újságot, ma már ez sem nagyon van, hanem online, és ha jól tudom, akkor te is online készíted ezt, és csak online elérhető, de hogy milyen helyzet ezzel? Szerinted?
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ez pont a podcastban is elhangzott, hogy ugye bizonyos korosztály nem igazán veszi komolyan a képregényt, mint műfajt. Nálunk Magyarországon a képregény az a különböző újságoknak a töltelék, adalék része volt. Viszont ez a szubkultúrán belül, ez egy nagyon-nagyon komoly vizuális technika. Én pontosan a könyv és a film közé sorolnám, mert abszolút ugyanazokkal az elemekkel próbálja elmesélni a maga kis történetét. Sőt, én például nagyon erősen rá is feküdtem erre. Én nekem, ha valaki megnézi a képregényt, nekem pont a filmes storyboard szerinti méret arányok vannak majdnem minden kép kockához megadva, mert ugye ebbe dolgozik egyébként a film és az animációipar. Én kicsit másképp dolgozom, mint a többi képregényes. A többi képregényes a képregényes szakmán belül egyfajta kicsit kötöttebb vonalon indult el. Én bennem viszont van egy történet, ami ugyanúgy pörög az agyamban, mintha egy rajzfilmet néznék, és én ezeket kockákra lebontva állítgatom meg, és így vetem papírra. Tehát nálam egyben megvan, mint egy rajzfilm, és gyakorlatilag állítgatom meg különböző jeleneteknél, amiket aztán ugye belerajzolok. Először, amikor elkezdtük ezt csinálni, akkor a többiek azon röhögtek, hogy hát ugye elkérték a teljes, hát nem a teljes történetet, mert a teljes történetben nem akartak belelátni, hanem ők mindig előrébb látnak egy-két résszel. És aztán, mikor meglátták, hogy nekem ezek ilyen sárga posztitokon vannak, akkor így közölték, hogy na jó, hát ezt nem. És akkor így mondtam nekik, hogy az a helyzet, hogy az egész itt van a fejemben, és feleslegesnek érzem ezt még külön leírogatnom. Aztán rájöttem, hogy ez nagyon nem jó hozzáállás, úgyhogy össze kell szedjem magam, és valamilyen szakmai komolyságot erőltetnem az egészre, és aztán elkezdtem összeszedni a teljes szövegkönyvet és mi egyebet, hogy külön is meglegyen, és ahogy haladok a szövegkönyvvel, én ugye látom, hogy ez milyen képkockánál van, az én agyamban ott van. És igen, én digitálisan rajzolom meg, van egy digitális táblám, egy Wacom táblám, azon feskiccelem először, aztán utána a line, tehát a vonalazás megy, ugye a fekete-fehér vonalazás, és utána gyakorlatilag kap egy szint, egy fényt, egy tónust, és utána van összeszerkesztve panelekbe, amit ugye aztán utána szövegeznek, és mi egyéb. Úgyhogy így készül el egyébként egy rész. Nagyjából az egy rész nálam 260 és 310 képkocka között mozog, ami egy magyar képregényes viszonylatban nagynak számít. Ha nagyon nekifeküdnék, és nem lenne semmi más dolgom, én egy hónap alatt meg tudok csinálni egy részt. Beteggé tudom magamat amúgy ilyenekbe dolgozni, de hát nem. Az élet nem ilyen, nekem dolgoznom kell mellette, ráadásul ugye két helyen is dolgozom. Most ez egyre inkább csúszik ki a kezem közül, amit nekem most már összép kéne egy kicsit rántanom. A legutóbbi részünk, ez a nyolcadik rész, ami a legtovább tart, hogy elkészüljön. Egyrészt azért, mert rengeteg jelenet van benne, ami rengeteg munkát igényel, illetve azért, mert nyilván az élet úgy hozta, hogy ezt a 24 órát muszáj valahogy beosztogassam, és ez így megy.
Hát így van, és ráadásul ugye az anyaság az egy nagyon fontos szerep, ha már így belekezdtél, és már említetted a kisfiad. Jelenleg ugye egyedülálló anyaként neveled, mondhatjuk. A gyermekedet, ez sem könnyű, ahogy egyébként szerintem az életed egyes szakaszai sem azok, mert mondtad, hogy voltak itt viszontagságok. Tehát milyen most?
Hát ugye ez egy évvel fönt, a volt férjemmel mi egyáltalán nem vagyunk haragban, nem úgy váltunk el, hogy ez bármiféle keserűséget okozzon, bármennyire is keserűen indult, és nyilván nagyon sajnálatos ez a dolog, bár én azt gondolom, hogy mi nem működik, azt nem kell erőltetni, csak azért, hogy a társadalom felé elmondhassuk, hogy mi milyen nagy boldog család vagyunk. Tehát ezt nem kell fenntartani, ezt az állapotot. Mert azt gondolom, hogy ez toxikus hosszú távon. Nem gondolom, hogy az a megoldás, hogy elmegyünk a végletekig valamit megmenteni, amit egy oldalon akarunk megmenteni. Ez nem működőképes. Szerintem felnőtt emberként fel kell ismerni azt, hogy eljut egy olyan pontra két személy, ahol nem tudnak egymás mellett fejlődni. Eljut egy olyan szakaszra, ahol egyszerűen a hatások már nem ugyanazt váltják ki belőlük, és nem tudnak egyszerre szépen együtt menni benne. Az egyiknek teljesen más igényei vannak, mint a másiknak, és nem akar összetalálkozni ez a kettő. És én amúgy sem tudok jeleníteni. Tehát én eleve nagyon önazonos vagyok. Ha én érzek valamit magamban, akkor az kívülről látszik. De nyilván, mivel egy vizuális személy vagyok, duplán egyszerűen látszik rajtam, és azt gondolom, hogy ebben sem jó felnőni. Egy nagyobb gyerek esetén meg azt gondolom, hogy látja ezt amúgy. Nekem ugyan egy 4 éves kisfiam van, és lekopogom, hogy ő nem sínlette meg ezt a dolgot. Nagyon ügyes, nagyon okos, és nagyon jól felméri a helyzetet, és ebben próbálunk nyilván mind a ketten egyébként partnerek lenni, mert hát mind a ketten a szülei vagyunk ennek a gyereknek, attól függetlenül, hogy ez ugye nem működött. Ahhoz, hogy egy minőségi munkát teljesítsek, ahhoz nekem ott kell lennem 100%-ban. Ahhoz, hogy én minőségi anya legyek, ahhoz nekem a gyerekem felé kell fordulnom 100%-ban. Nem tudok megosztani dolgokat. Na most akkor itt mi a helyzet? Akkor ezt az időintervallumot nekem fel kell osztanom valahogy. És persze az ember megpróbálja ezt kibalanszolni, de hát ez iszonyat nehéz menedzselni. És ez nyilván igen az én életemben is nehéz. Igen, van segítségem, nagyon ritkán veszem elő, mert én utálok segítséget kérni. Én nekem ez ilyen fizikai fájdalmat jelent, ha én nekem segítséget kell kérnem valakitől, és csak olyantól szoktam segítséget kérni, akinél én azt érzem, hogy tudok. Ha tényleg valódi segítségre van szükségem, akkor csak is olyan felé szoktam fordulni, akiben 100%-ig megbízok.
Beszéljünk egy kicsit még az útkeresésről, meg erről a sok mindenről, amit te is, meg szerintem nagyon sok fiatal, akár most a 30-asok csinálnak. Én azt gondolom, hogy elveszettek vagyunk sokan, bizonytalan világban élünk, digitális kultúra, digitalizációt, és minden fölgyorsult, és ezeket így össze akarod adni, keresed benne a helyet, és nagyon nehéz közben magunkat meglátni mindenben. Hogy találtad meg azt, amit igazán csinálni akarsz?
Aki 90-es gyerek, vagy aki előbbi, tehát ez a 80-as, 70-es, az félig analóg, félig digitális. Tehát mi mind a kettő részen egész jól ellavírozunk, egész jól érezzük magunkat, és egész jól kiismerjük, mert ki kellett ismerjük, és pont ennek határán, amikor ez berobbant, akkor volt mindegyikünk gyerek. És én azt gondolom, én legalábbis azt gyakorlom a mindennapjaimban, hogy önmagamhoz próbálok autentikus lenni. Ha valamit csinálok, és ezt szenvedéllyel csinálom, akkor ez az én vagyok, abban én vagyok benne. Ha én ezt az állapotot fent tudom tartani bármiben, az az embereknek szimpatikussá fog válni. Én azt gondolom, hogy ez az útkeresés, ez egy olyan dolog, hogy én nem nagyon keresgélek utat, én így járok, és akkor így visszanézve igen, az alkotott egy utat, és akkor így lesz, ami lesz, és így alakul, és vagy szimpatikusak leszünk valakinek, vagy totálisan nem, de akkor is ezt fogom tudni vállalni.
Én köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok neked mindenhez egy nagyon-nagyon szép utat és sikereket, bármibe is kezdesz, és akkor várjuk majd a képregény folytatását
is. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, Anita, köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bakos Réka grafikussal, életének fordulópontjairól, munkájáról és saját képregényének készítéséről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Közelkép.
Portréműsor a Szent István Rádióban.
Idén Ötvös András érseki tanácsos tiszteletbeli kanonok vehette át a Pirker díjat, melyet az Egri Főegyházmegye alapított 2020-ban. Az elismerést november 23-án Ternyák Csaba egri érsek adta át a díjazottaknak. Ötvös András 1950. január 16-án született Gyöngyös Tarjánban. 1975-ben szentelték pappá. Látását elvesztette, így nyugállományba került, de lelkipásztori szolgálatát azóta is töretlen hittel és buzgósággal végzi. Műsorunkban András atya mesél életéről.
Négy kápláni helye volt, gyakorlatilag minden kápláni helyen egy-egy évig teljesített Igen. szolgálatot. Mezőkövesd, Jézus szíve plébánián, Igen. Jászárok szálláson, Kunszentmártonban és Polgáron is. Polgáron két évig volt
ott
kápláni.
Két évig voltam.
Ki lehetne emelni a szolgálati helyek közül valami olyan maradandó emléket, ami így kíséri András atya élet?
Hát az jó kérdés mindig. Lesz-e majd alkalom arra, hogy végig gondolni az életet? Azt akkor az élet úgy hozta, hogy nekem lett. Végig gondoltam, tehát olyan szempontból is, hogy melyik helyemet azt mondtam volna, hogy az nem kellett volna. Azt mondtam, hogy egyiket se kellett volna kihagyni. Attól eltekintve, hogy az én helyezéseim az nem sikertörténet. Rendkívüli is volt benne, ott a központban, ott látják az egész egyházmegyének a helyzetét, ott látják a problémákat, és ott azokat meg kell oldani. Kivel kell megoldani, akire úgy gondolják, hogy azzal meg lehet oldani. Minden helyemen tanultam olyat, ami jó. Persze, hogyha más helyre helyeznek, ott is tanulhattam volna, de az nem történt meg.
Ossza meg ezeket, András atya, velünk, hogy mit tanult az egyes helyeken?
Mezőkövesdre nem lehetett akkor az időben úgy kilépni a plébániáról, hogy két-három nővére ne találkozzon, olyan sokan voltak. Mondjuk az egy óriási volt, hogy olyan emberekkel találkozott, akikkel, ha nem ott vagyok, nem találkozom. Egy-egy találkozás az nem csak az, hogy önmagába jó, hanem az alapján elindul az ember, és akkor az abból a találkozásból más helyzetben jó gondolata támadt, vagy megoldási próbálkozás. Nyugodtan lehettem Mezőkövesden is, nyugodtan lehettem Árokszálláson, lehettem volna tovább is, még Kunszentmártonban, mind a maguk a települések óriási szempontú gazdagság, még érdekességet adott. Templomba is jártak, meg emberekkel, ez nem volt probléma. Hát ott kezdődik az a probléma, hogy voltak ezek az öreg papok, egészen más világban voltak, semmi gond nincs az ő világukkal, meg én is egy másik világban éltem. Nem nagyon érdekelt az ő világuk, ez nem javalja, hogy hosszú ideig legyen valaki egy helyen. Nem volt ebbi veszekedés, meg ilyesmet. Én azt merem állítani, hogy az én elképzelésem, egy szót nem mondtam soha, hogy az nem úgy van, vagy nem szót.
Ilyen szempontból ad egy óriási szabadságot, amikor már plébános lesz valaki.
Alkalmazkodni kell, persze. Az engedelmesség azt követelik az ember, ami le van írva, mindenkinek kéne engedelmeskedni. A probléma ott volt, hogy egyéni tévedésnek, vagy hóbortnak annak kellett volna engedelmeskedni. Hát abban meg az ember úgy volt, hogy nem titkuszolt az ember, de azért, amikor úgy gondolta, akkor csak áthágta az ember az elképzelését. No, de ezek a helyek jó helyek voltak, sokan azt mondták volna, hogy ott maradni, mert tényleg jó helyek azok voltak. Régi időben még óriási helyek voltak. De azt mondom, hogy egyiket se szabad lett volna kihagyni, mindenütt tanultam.
És utána 80-tól 84-ig Tiszaőrsre került András atya, ahol már plébános volt.
Tehát sorban jöttek, ahogy ürültek még a helyek, még öregedtek a kápránok, aki éppen oda jutott, azt helyezték önállónak. De hogyha valaki azt mondta idősebb korában, hogy én szívesen leszek káplán, mert nekem jobb káplánnak lenni, mint akármilyen helyen plebánosnak, akkor ott hagyják. És Tiszaőrs az annyira le volt romolva, hogy nem kellett a soron következőknek. azt akkor kineveztek oda plebánusnak. A falu menőhely volt, a Tiszaörs is, mert Eszterházy építette a templomot, tehát püspöki birtok volt, még a Eger püspökség volt. Mikor érsekség lett, akkor a püspöki birtokat felosztották a utód egyházmegyék között, tehát Kassa meg Szatmár. És Tiszaörs a kassai káptalannak jutott, és az is jeles hely volt, mert a kassai káptalan gazdálkodott, de olyan hát nagyvonalúan, hogy hát az őrsieknek az nagyon megérte. Tehát az is nagy hely volt a régi időben. Akkor meg már nem volt nagy hely, mert a térszesítéssel az alföldi falvak azok leromlottak. Elhanyagolva látszott a régi dicsőség, de elhanyagolva. Két legcsúfobb épület volt a 34-es főút mentén, jobb oldalon a templom, bal oldalon meg a plébánia. Na, azt akkor tettek, ó, mondom, hát ez nagyon jó, pont nekem való. Azt akkor elkezdtem ügyködni. Hát olyan gaz volt a plébánián, hogy bementem ott, most valahogy meg kell kezdeni az írtást. Nagyanyám volt lent, azt kerestek. Aztán anyám nem találtak meg. Hát a bozótban voltam, ott írtottam a bozótot, azt nem találtak meg. Olyan elhagyatott özé volt, azt szépen sikerült. Oda mentem, tavaszra már látszott ott, hogy valaki lakik. Mikor arra kerültem, jött valami turisták, még nem messze volt a vendéglő, azt megálltak a buszosok, azt akkor bejöttek, azt mondták, lakik itt valaki. Hát akkor már ott laktunk, mert én még ott álltam a oszlop mögött, hogy mondom, tényleg még lakik valaki. Azt észrevették, hogy tényleg lakik valaki. Na, de azt igyekeztem.
De nem csak az épületet, meg a környezetet hozta rendbe András atya, hanem közösséget is épített.
A környezetet, igen. De az volt egy elképzelésem. És ez vonatkozik a későbbiekre is. Hogy addig szabad vezetőnek lenni, ameddig, amit kell csinálni, akkor nem az, hogy csináljátok, hanem gyerünk, hogy csináljuk. Ez csak abnál is ott van a templomban. Ha van szék, azt ellögdösik, mert hát miért lögnék el. De az első lépés az, hogy a plebánt oda tegye, azt akkor kétszer-háromszor, vagy tízszer, vagy rendszeresen utána azt esetleg akad, aki azt mondja, hogy most már ő is helyre teszi. A plebániát saját kezűleg, amit hát az ember meg tud saját kezdek csinálni, úgy kezdtem el kitakarítani. A templomot, ott már voltak segítségek, mert az is borzasztó állapotban volt, ott is csináltam én is, meg hát volt, mikor kellett segítség. Ez volt a kétkezi munka, amit akinek családi háza van, vagy a házkörnyék, annak kellett betartani. Ez a jelszó volt nálam, hogyha apámnak a portát neki kell rendbe tartani, mert az az övé, akkor a plébános, jó, nem az övé, azt tudja, hogy őt elhelyezhetik bármelyik pillanatban, de akkor is neki kell rendbe tenni, ami kétkezi munkában volt.
Az segítség, ő felelőssége az, hogy rend legyen.
Nos, amikor az ember már ezt nem tudja megcsinálni, akkor már ne vállaljon önállóságot. A kísértés meg volt számomra, mikor már itthon voltam. Elment a helyben lakó plébános, és én rögtön elkezdtem a templomba vakon működni, és akkor látták, hogy azért ezt meg tud csinálni sok mindent, meg mindent, és azt mondták, hogy vállaljam el a plebániát, mert úgyis megcsinálom. De nem vállaltam, mert még most sem vagyunk abban az állapotban, hogy vakon kell vállalni egy plebániát, akkor még azt végképp nem voltunk még ott. Na most persze az embernek meg kell találni, hogy azért mégis működjön papként, hát erre nekem meg volt a segítségem. Még most is működhetek, ez úgy szépen úgy összeállt.
András atya, egy pillanatra menjünk vissza Tiszaörsre. Azért ott 4 év plébánosság. Beszéltünk arról, hogy a pap felelőssége az, hogy a környezetet rendbe tegye, a plébániát rendbe tegye, de közösséget sikerült építeni? Az embereket sikerült közelebb hozni az egyházhoz, meg a Jóistenhez?
Elindult valami. Hogy mi lett volna, látványosabb lett volna, azt nem tudom. De ott kellett kezdeni, hogy hát el kellett kezdeni a hitoktatást. mert nem volt.
Láttam fényképeket, András atya, rengeteg első áldozó.
Tehát el kellett kezdeni a hiroktatást a 4 év alatt. A templomba járók, nekem azt mondta, aki elődöm volt, hogyha vesznek 50-en karácsonykor vagy húsvétkor a templomba, akkor az már nagy szám lesz. 50-en voltak már egy hónap múlva is. Amikor még karácsony, meg húsvét jött, akkor még, hát még nem telt az a nagy templom, de már látszott, hogy vannak benne. Nem 50-en, hanem többen.
András atya, 1984-nél járunk, amikor jött egy nagy törés András atya életében. Mi az, ami ebből megosztható? Jött egy betegség?
Váratlan volt. Na, még egyet, amit meg nem szeretném kihagyni, 82-ben kaptam egy másik plebániát filiával, tehát így lett nekem 4 helyem, Tiszaörvényt, meg Tiszaszőlőst. Tiszafürednek a részei voltak azok akkor, most is az a örvény biztos. Na, az is nagyon jó volt. Tehát akkor már azért tudtam, hogy még elég fiatal vagyok, és azt a 4 helyet azt nekem el kell látni. Sőt, nem is engedtem, hogy elvegyék tőlem Tiszaigat, mert az volt a szomszédfalú. Mondtam, hogy én ellátom, mert aki rá akarták víz, az nem tudott autót vezetni. Mondom, azt csinálom, de nagyon jó volt így a 2. Őrsön laktam, még örvény. Azt mondták az örvények, hogy jobban el vannak látva, mint mikor ott akadt a plébános. Megjelentem, és akkor megjelent valaki, aki akar valamit. Mert megjelent valaki, aki a jó érzést hozott a faluba. Aztán ennek lett vége, 84. január végén semmi jelt nem éreztem. Mégis nyugodtam, mert a jogosítványt kellett december tájékán hosszabbítatni. Felébredék vasárnapról 7 reggel, köd van a szobában. Hú, mondom, ez nem jó van. És ott volt, akar, mit csináltam, a köd ott volt. Irány, gyerünk Gyöngyösre, szemészetre. Karcagon volt a kórház, de ott nem volt szemészet, tehát én ide jöttem Gyöngyösre. Nem olyan nagy távolság, 100 kilométer volt különben. Azt akkor nézegetik, meg minden, azt akkor mondták, hogy hát vitamin, meg minden, injekciókúra, meg ez az amaz. Hát azt az a kilódás az elment teljesen júniusi. Volt egy kis javulás közben, amikor meglátták a szememben, hogy az teljesen a retina tönkre van menve.
Fél év kellett ahhoz, hogy ezt észrevegyék.
És akkor azt mondták, hogy jó, ez visszamentem, mert akkor volt a vérmálás, az vasárnap megvolt, hétfőn már visszajöttünk Gyöngyösre, és akkor bejöttem a kórházba, ott szépen megállapították, hogy magas a cukrom. A legmagasabb volt, tehát 10 valamennyet, az elvégezték a vizsgálatokat, amiket ők akartak, és akkor irány a belgyógyászat, és ott beállították a inzulinra, azt mondták, hogy fiatal vagyok, inzulin, és akkor kész. Egy-kettőre beállt, és akkor elküldtek még Pestre is, valamikor a nyáron, akkor 84-be, de ott megállapították, hogy nem sok mindent lehet kezdeni a szememmel. Abban az időben már jött ez a lézeres kezelés, az viszont csak annyit jelentett, hogy a retinánál a hajszárek, amik úgy az tönkre mennek. Most azt szépen a lézerrel, azt nem tudom másképpen mondani, elhegesztik, és akkor nem romlik tovább. Tehát ennyi magyarul szólt, hogy azzal már nem lehet mit kezdeni. És akkor szépen ott bevérzett augusztus végén. A kórházban adtak ilyen injekciókat. Azt akkor kijöttem, és a jobb szemem ment jobban tönkre, és akkor még a ballal láttam, sőt, még olvasni is tudtam. És akkor bementem Egerbe, október folyamán, mert valahogy úgy jöttem ki a kórházból, busszal természetesen, mert másképp. Az ugye az érsek, Kádár érsek azt mondja, hogy akkor ő nyugdíjba tesz, és akkor 84. november 1-ével nyugdíjas vagyok. Azt akkor én még elvoltam teljesen, nem sokáig, a bal szememmel tudtam olvasni. December 7-én elmentem sétálni. Mert azt mondták, hogy semmiféle munka, erőfeszítés, semmi, csak hogy megmaradjon a látásból valami. És én jártam ott azt a határrészet, ahol én nagyon sokat voltam, az volt a mi, a TSZ-be, az a mi területünk. Ó, még sok fát megismertem. Az erdőszéle is ott volt, ahol ott álltunk meg, az ebédet ott ettük meg, mindent. Most akkor 7-én elmentem, és akkor hazaérkeztem, mondom, akkor megnézem már a Népsportot, hogy mi van benne. Nem tudok olvasni. Az is beérzett. Hogy irány a kórház, ott megint ott kilóttak, és akkor semmi hatás nem volt. Abban az időben, hát más volt a világ, mint most. A főorvos hívatta anyámat, ott volt látogatóban, megmondani, hogy végem van, nem fogok látni, mehetek haza is, mert mit, nem tudok vele mit csinálni. Közben azért leírattam a hugommal a valamennyi miseszöveget, hogy hát tudjak, misézzon otthon csak magam.
Hatalmas akaraterő kell ehhez, és András akkor, atya.
És elkezdtem már bottal mászkálni az udvarba. Meg megszokni, hát az elején valakit kikísértem. A kapu előtt elveszítettem a irányt, pánikba estem. Mondom, ezt meg kell tanulni, hogy nem szabad pánikba esni, meg a botnak ott kell lenni a kézbe, azt akkor valamit ki lehet okoskodni. Na, megszoktam, meg magamtól csak, mert valami szabályosan is lehetett volna, de már én nem akartam menni sehova. Akkor jött az alkalom, amit már említettem, 87. november 2. szombatján költözött el a helyben lakó plébános, mert öreg volt, nyugdíjba ment, és akkor csatolták Szűcsihez, és akkor azt mondta a plébános, egy évvel volt fiatalabb, mint én, tehát ismertük egymást, hogy szeretnék a templomba menni, elkezdeni misézni. Azt mondta, jó, elkezdtem, és akkor ment. A szövegek olvasását azt oda kellett valaki, azt nem tudtam, de a többit azt tudtam. De nem tudtam, mit kezdeni az áldoztatással. És akkor kitaláltam, hogy én nyújtom, hogy Krisztus teste, vegyék ki a kezemből. És ezt elfogadták a falusiak, meg amerre jártam, mindenütt elfogadták ezt a módszert. És akkor ezzel tudtam áldoztatni is.
Lelkileg hogy lehet feldolgozni ezt papként, hogy a Jóisten ad egy ilyen keresztet?
Hát abból következett, amit már mondtam, hogy itt a földön tudjuk a okát, mert annak idején az őszülők megették az almát, és akkor ebből következik minden. Az emberi életben ott vannak a betegségek, nem biztos, hogy mindig azt csinálja, amit szeretne. Hát ezt tudta az ember. Azt is tudtam, akárki emberfiának baja lehet, és a baját azt viselni kell, és meg kell próbálni, hogy a baj közepette hogy tud helyt állni. Jó, elment az egészség, elment már sok embernek. Na, de próbáljuk meg, hogy mit lehet csinálni. Megpróbáltam, sikerült, mondom, itt is volt a segítségek, mert a hugomnak a járja, meg utána a többi, de ő volt a fő, felolvasta nekem, mikor már megjelent a misekönyv, azokat a miserészeket, amelyik úgy gondolta, hogy kell. Azon kívül azért odafigyeltek rám azért a papok is, és a kispapok felolvastak sok mindent.
És akkor ez gyakori hallgatással, akkor ezt meg tudta jegyezni?
Abban az időben már akkor terjedt el a kazettás magnó, tehát a kazettáról olvasták fel. Én teljes rozsmát tudok végezni, misét tudok végezni, tehát az, hogy tudom követni a napokat, ünnepeket, ünnepköröket, van, amit kapásból tudok. Tehát, hogyha nekem azt mondják, hogy most menjek be a templomba, és mondjak misét, bármilyen jellegű misét, akkor elmegyek, és minden gondolkodás nélkül el tudok mondani egy misét. 2000 tájékán jutottam el odáig, a napi evangéliumot azt tudom fejből. Hát, elég sok evangélium részletet tudok fejből. Hát ilyen szentlecke, meg olvasmány csak pár darabban, hogyha nincs senki.
András atya, egy utolsó kérdésem van, hogy így, hogyha végig gondolja az életét, mi az, amiért hálát tud adni a Jóistennek, hogyha visszatekint erre a pár évtizedre?
Én minden nap hálát adok, hogy pap lehettem.
Kedves hallgatóink, Ötvös András érseki tanácsossal Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!